egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Egy különleges helyszínről jelentkezünk most ebben a műsorban. Szerbiában vagyunk, a Szilárd Áron gimnázium egyik hetedik osztályában, a Határtalanul elnevezési program keretében. És a mostani beszélgető társam Hajvert Ákos tanár úr vagy igazgató úr, aki a kishegyesi Ady Endre kísérleti általános iskolának az igazgatója. Szeretettel köszöntelek. Egy jókedvű, mosolygós, vidám fiatalember ül velem szemben. Ilyen vidám vagy egyébként is?
Köszöntöm én is a kiskunhalasi hallgatókat. Hát azt gondolom, hogy máshogy nem lehet. Tehát vidámnak kell lenni. Természetesen nem vagyok mindig vidám, nem vagyok mindig mosolygós, de igyekszem az lenni, mert nyilván az ember saját maga határozza meg a kedvét, és nyilván ez befolyásolja azt, hogy merre megy tovább.
Akkor eldöntötted, hogy jó kedved lesz.
Eldöntöttem, hogy jó kedvem lesz. Talán eldőlt már az anyaméhben, hogy én jókedvű ember leszek, és ezért nagyon hálás is vagyok. Igen, Szerbia és bácska szíve, mondhatom azt, hogy Szerbiában vagyunk, de bácska szívében vagyunk, hiszen ha megnézzük a térképet, és megnézzük Bácskában Kishegyes község elhelyezkedését, azon belül ugye Kishegyes és Bács-Fekete-hegy települések elhelyezkedését, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy valahol középen vagyunk. Igen, csak az autópálya mellett, az autópálya Bács-Fekete-hegynél csatlakozik. Tulajdonképpen Bács-Fekete-hegyről nagyon könnyen az autópályára lehet jutni, és lehet tovább menni délre. Tehát akik Görögországba mennek autóbusszal, vagy akár Bulgáriába, ők elhaladnak ezen az útvonalon általában.
Mióta vagy ennek az intézménynek a vezetője?
A harmadik generációt búcsúztattam idén, nemrég volt a ballagás, tehát 3 éve vagyok, több mint 3 éve egy picit, de azt gondolom, hogy nem könnyű ez a történet, azért nem is, ezt is mosolyogva mondom természetesen.
Sőt, már nevetve.
Igen. Hát azt tudni kell, hogy a Szerbia most nagyon-nagyon sok átalakuláson megy keresztül. Ennek egyik része az, hogy az Európai Unió felé szándékozik közeledni. És ennek hatására nem tudom, hogy ezt Magyarországon akkor, amikor ez a folyamat elindult, és benne voltak, hogy élték meg ennek, emiatt, vagy ennek hatására az oktatás ugye az egyik kísérleti nyúl tulajdonképpen, és szinte évente változtatják a reformokat az oktatás ügyben, ezért mosolyogok ekkorákat, és ezért nevettek a saját keserűségünkön. Így tulajdonképpen évről évre olyan lehetetlen dolgokkal kell szembenéznünk, amire nem tanítottak meg minket az egyetemen, de hát ez így van, úgyhogy mindennek tudatában nagyon fontos az a küldetéstudat, amit mi magunkra vállaltunk, és most nem csak a saját magam nevében beszélek, hanem azt gondolom, hogy beszélhetek akár minden pedagógus, akár minden magyar pedagógus nevében, hiszen Vajdaságban is, mint nagyon sok helyütt máshol, fogynak a gyerekek, évről évre kevesebb gyerek van, és mégis mi évről évre azt vállaljuk, hogy ezeket a gyerekeket egyrészt tanítjuk, másrészt okítjuk, vagy neveljük, és elplántáljuk bennük a magyar nyelv szeretetét.
Kedves hallgatóim, most néhány perc szünet, illetve hát a szünetben zene lesz, és utána folytatjuk ezt a megkezdett beszélgetést. Várok vissza minden kedves hallgatót.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és folytatjuk az előzőekben már elkezdett beszélgetést. Magyarságról, magyarság tudatról, magyar nyelvről beszélgetünk, de amikor ott voltunk az iskolában, amit vezetsz, akkor elmondtad, hogy nagyon-nagyon sokszínű etnikai összetételében is ez az intézmény.
Pontosan. Tehát azt gondolom, hogy a Kishegyesi iskola pillanatnyilag tükrözheti Vajdaság etnikai térképét, mert azt is elmondtam, hogy több vallásoktatás is van az intézményben. Oktatnak katolikus vallást, pravoszláv vallást és muszlim vallást, és jövőre szeretnénk még református vallást, oktatást is. Ezen kívül pedig az etnikai összetétele is nagyon sokszínű az iskolának, annak ellenére, hogy két tannyelven folyik a tanítás, tehát egyrészt szerbül, másrészt pedig magyar nyelven. Etnikailag vannak magyarok, szerbek, montenegróiak, albánok, romák az iskolában, de hát tulajdonképpen ők két oktatási nyelv között választhatnak, az egyik a szerb nyelv, a másik meg a magyar nyelv. A Kishegyesi iskola nemzetiségi összetétele egyébként olyan 80-20 százalék, tehát 80%-ban magyar tanulók vannak, és 20%-ban szernyelvű tanulók, és nagyon jól megvannak egymás mellett, vagy egymással inkább. Tehát, hogy ez nem alárendelő, inkább mellérendelő viszony, és én ennek nagyon örülök, hiszen nagyon fontos, és azzal csak gazdagabbak tudunk lenni, hogyha egy más nép, vagy akár ugye, ha azt mondom, hogy a saját országunk nyelvét megtanuljuk, hiszen csak úgy tudunk érvényesülni, megmaradni és tovább lépni, hogyha beszéljük azt a nyelvet, ahol élünk.
Említetted, hogy ezek a kis települések a legkisebbek közé tartoznak itt ezen a környéken, vagy talán az egész országban. Milyen jellegzetességei vannak ennek a településnek?
Kishegyes község Szerbia egyik legkisebb települése, 3 falu alkotja. Kishegyes, Loftyanác, vagy Szeghegy, és Feketics, vagy Bács-Feketehegy. Ugye 3 neve van, mert nemrég, talán 10-10 pár évvel ezelőtt az autonómiáról szóló törvény azt is engedélyezte, hogy azokat a településeket, ahol azt hiszem, hogy 30%-nál több, de ebben most nem harapnék bele a saját kezembe. Nagyobb az etnikai közösség, ott már az etnikai kisebbség nyelvén is ki lehet írni a falunak a nevét. Tehát így nagyon sok olyan falu is kapott magyar nevet, amely már elvesztette, és nagyon sok falu visszakapta a régi magyar nevét. Így a Loftyanác, amiről az előbb beszéltem, ez egy montenegrói település. A II. Világháború után montenegróiakat telepítettek be, előzőleg svábok éltek ezen a környéken. A svábokat elkergették, vagy elmentek saját maguktól ugye a II. Világháború után, és montenegróiak települtek erre a környékre, illetve Loftyanác a falu neve, a Szeghegy vagy Szekics pedig még a régi sváb névből származik, és Bács-Feketehegy a 3. falu, amely nagyjából fele-fele arányban lakják magyarok és montenegróiak vagy szerbek. Azt még el kell mondanom, hogy Bács-Feketehegyre a Nagykunságból, Kunhegyesről érkeztek magyarok a 18. században, míg Kishegyesre Békés megyéből, Békés-Szentandrásról érkeztek, szinte ugyanabban az időben, és hogy ez mind Mária Terézia uralkodása ideje alatt történt, amikor a vajdaság ezt a nagyon-nagyon tarka etnikai jelleget kapta.
Kedves hallgatóim, most néhány perc szünet, illetve hát a szünetben zene lesz, és utána folytatjuk ezt a megkezdett beszélgetést. Várok vissza minden kedves hallgatót.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és folytatjuk az előzőekben már elkezdett beszélgetést. Ha már a történelemnél tartunk, elvezeti bennünket egy nagyon fontos emlékműhöz. Erről egy pár szót mondaná?
Így van. Kishegyesen található az a 1848-49-es forradalom és szabadságharc után emelt emlékmű, amely a legutolsó győztes csata emlékműve tulajdonképpen a Kárpát-medencében. Ebben a csatában Gulyon Richárd tábornok védte meg tulajdonképp a szabadságharc és forradalom becsületét, ez a kishegyesi csata, és a kishegyesi csata után már nem volt több győztes csatája a forradalomnak. Így nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez itt található nálunk. Ezt az emlékművet lerombolták, majd 2000-ben polgári kezeményezésre sikerült ismét felállítani, és most a kishegyesi nyugati temetőben található meg, és nagyon fontos, akár nemzeti szempontból is, de turisztikai szempontból is, hiszen ha csoportok jönnek Magyarország felül, akkor megállnak és megnézik és megkoszorozzák ezt az emlékhelyet. Hát mi pedig minden március 15-én ott vagyunk, és egyrészt megkoszorozzuk, másrészt verset mondunk és énekelünk az emlékműnél, valamint fáklyás felvonulással megyünk le egész a faluig, hiszen tudni kell, hogy ez a környék, ez egy picit dimbes-dombos, mégis síkság, de azért dimbes-dombos, és hát a nyugati temető fönn van a dombon, és onnan belátható egész Kishegyes az emlékműtől, és onnan levonulni már a központig is egy nagyon nagy élmény.
Igen, nekünk is az volt egyébként. Arról mondj még egy pár gondolatot, Ákos, hogy neked, mint magyar pedagógusnak milyen lehetőségeid vannak itt ezeken a kis településeken, hogy a magyarság tudatot erősíts, tovább éltest.
Az a helyzet, hogy amikor én pedagógiai pályára indultam, vagy fölvettek, akkor még nem tudtam, hogy bizonyosan ezt akarom csinálni. Aztán valahogy másodéves lettem az egyetemen, amikor találkoztam a színházzal, és akkor tanultam egy picit azt is. Aztán negyedévesen már, amikor fejeztem az egyetemet, akkor találkoztam a versmondással, és ez valahogy összeért bennem. Tehát nem csak maga a pedagógia és a pedagógus lét, hanem ugyanakkor a magyar nyelv, a szép magyar nyelv, az irodalmi magyar nyelv ismerete, akár továbbadása, vagy interpretálása is nagyon fontos számomra. Így igyekszem külön figyelmet fordítani arra, hogy a fiataljaink pontosan is jól beszéljék a saját anyanyelvüket. Természetesen ez nem egy kényszer, tehát nem kényszerként szeretném, hogy megéljék, hanem hogy számukra is ez nagyon fontos legyen. Így az iskolában nagyon fontosak azok a lehetőségek számomra, amelyek a nyelvvel foglalkoznak, vagy akár a színházzal foglalkoznak, a beszéddel foglalkoznak, hogy hogyan tudunk, hogyan lehet beszélni, és milyen lehetőségeink vannak ahhoz, hogy a saját verbális lehetőségeinket tágítsuk. Ugyanakkor a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének is most már 10 éve vagyok az elnöke, és minden évben szervezünk tehetséggondozó tábort, a Szép Szó tábort, ez szintén Kishegyesen, a Kátai Tanyán, ahol nagyjából 50 fiatal van minden évben ott, és rengeteg verset mondunk az egy hét alatt, és nagyon sok mindent megtanulunk, nem csak a színházról, nem csak a versmondásról, hanem az egymás iránti tiszteletről, és a saját anyanyelvünkről is. Tehát valahol ez így összeér tulajdonképpen bennem is, ezért nem csak a gyerekek oktatását tartom fontosnak, hanem azt is, hogy ha elhagyják az intézményünket, akkor fontos legyen nekik továbbra is az, hogy a saját anyanyelvükön beszéljenek.
Kedves hallgatóim, most néhány perc szünet, illetve hát a szünetben zene lesz, és utána folytatjuk ezt a megkezdett beszélgetést. Várok vissza minden kedves hallgatót.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és folytatjuk az előzőekben már elkezdett beszélgetést. Te miben látod ezeknek a határon túli kis magyar falvaknak a jövőjét, vagy a kitörési pontjait, lehetőségeit?
Egyrészt mindenképp a turizmusban nyilván. Tehát az, hogy túléljenek, ahhoz pénzre van szükség, és a pénz az pillanatnyilag úgy látom, hogy a turizmusban van. Másrészt, ahogy elmondtam, nem tagadhatom meg önmagam, mindenképp a kultúra. Tehát az, hogy ismerjék a saját kultúrájukat, a saját gyökereiket, és ha ismerik a saját gyökereiket, akkor tudják, hogy merre van az útjuk, és merre kell, hogy menjenek. Nemrég voltunk kint a Kishegyesi temetőben a kiskunhalasi fiatalokkal, és még azt szerettem volna ott elmondani, aztán nem mondtam el, hogy valahol azt hallottam, hogy ha meg akarsz ismerni egy települést, akkor menj el a temetőbe. És nézd meg, egyrészt ugye a nemzetiségű összetétel abszolút látszik a temetőben, másrészt a sírok stílusa, gondozottsága, mennyire tarkák, mennyire vannak ott a virágok a sírokon. Ez nagyon látszik, hogy egy település mifelé tart, hogy már az agóniáját éli meg, vagy pedig a fölvirágzás felé tart, vagy egyszerűen csak stagnál. Tehát a temetőben nagyon sok mindent meg tudunk látni. Tehát mindenképp a kultúra az egyik mozgatórugója a megmaradásnak, a másik pedig, hogy úgy találják fel magukat a fiataljaink, hogy ne kelljen elmenniük külföldre. És most itt azt is mondom, hogy ne kelljen elmenniük Magyarországra. Tehát menjenek el Magyarországra nagyon sokszor vendégségbe, de az otthonuk itt legyen. Ugyanis azt látom egyébként, mert most már azért nagyon sok olyan családdal találkozom, akik kimentek külföldre, akár Magyarországra, akár Németországba, Ausztriába, és így tovább, hogy nem találják a helyüket. És azok az első generációk, akik kiviszik a családot, ők teljesen otthontalanná válnak, gyökértelenné válnak, hiszen hazajönnek egy idő után, de nem találják már meg itthon azt a milliót, amit itt hagytak, mert azok, akik itt voltak, azok teljesen más vonalon mennek tovább, élnek tovább, de teljesen más vonalon, tehát ők a saját tempójukat élik, míg azok, akik kimennek, megint csak a saját tempójukat, és ez a két tempó nyilván nem egyforma, vagy nem ugyanaz, és mire hazaér a vendégmunkás, addigra elveszti a barátait, elveszti azokat az embereket, akikkel régebben közösen építette a saját életét, viszont kint meg nem tud találni. Tehát egy élet nem elég arra, hogy megtalálja a saját barátait, így azok az emberek, azok teljesen otthontalanokká válnak, a következő generáció nagy része, az pedig elveszti az identitását.
Ákos, egy mondat erejéig a családodról, árulj el nekünk valamit.
két gyönyörű gyermekem van, és egy drága feleségem. Van egy kisfiam és egy kislányom, a kisfiam 5 éves és Zalánnak hívják, a kislányom 2 éves és Jankának hívják, és hál' Istennek a feleségem is művelődés szervezéssel foglalkozik, így tudjuk egymást támogatni annak kapcsán, amit csinálunk.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, én pedig tényleg a jó Isten áldását kívánom a munkádra, meg hát azt hiszem nem csak munka ez, hanem egyfajta küldetés, meg szolgálat is itt. Nagyon sok erőt, áldást kívánok még egyszer hozzá. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszontlátásra.